Gyógyító podcast sorozatot indított útjára az Érintettek Egyesület. Ezekben a beszélgetésekben szeretnék bemutatni a 8 gyermekonkológiai centrumban dolgozó gyermekgyógyítókat. Közelebb hoznánk a gyógyult fiatalok és az érintett szülők történeteit önökhöz. Évente megközelítőleg 300 új gyermekkori daganatos megbetegedés van országosan. Az 5-7 éves gyógyulási időt számítva így körülbelül 1200-1500 család érintett. Amikor a szülők azzal szembesülnek, hogy a gyermekük daganatos betegségben szenved, a megszokott biztonságot adó hétköznapokból kiszakítva egyszer csak ott találják magukat a kórház közepén, sodródva történésekkel, minden és mindenki idegen számukra. A gyermekük élete a tét, ők pedig semmit sem tudnak azokról, akikre kénytelenek ebben a kiszolgáltatott helyzetben rábízni a legféltettebb kincsüket. Mindazonáltal a gyógyítás útján, a gyógyulás útján az egyik legnélkülözhetetlenebb dolog a bizalom. Ennek a bizalomnak a kiépítésében szeretnénk segíteni azzal, hogy közelebb hozzuk önökhöz a gyermekonkológiai centrumban dolgozókat és a sorstársakat is. A mai podcastban egy olyan hölgyet mutatok be, aki a riporterek álma, mert elmondása szerint mindenkivel órákat képes beszélgetni. Szabó Angelikát köszöntöm, aki osztályvezető ápoló a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének hematológiai osztályán. Jó napot kívánok!
Szép jó napot!
Tényleg bárkivel elbeszélget órákon át?
Tényleg. Én nagyon szeretek beszélgetni, csak az ember kicsit izgul, még hogy úristen, merre megy a téma, de rengeteget tudok beszélgetni, igen. És ez nem nagyon jó.
A gyerekekkel, kollégákkal, a gyerekek szüleivel, kikkel?
Ugye ez persze mindig korfüggő, de alapvetően nagyon szeretek a szülőkkel beszélgetni, illetve hát azért a kamaszokkal néha sokkal könnyebb, a kicsikkel ugye inkább játszani lehet, és a játékon keresztül lehet mondjuk átadni, amit szeretnénk, de azért a szülőkkel a legfontosabb szerintem beszélgetni, és az a jó, hogyha az ember erre tud időt szakítani, és időt adni, mert a beszélgetésnél szerintem nincsen fontosabb, tehát az már maga egy beszélgetés, ez egy gyógyítás, és ezt vissza is szoktam kapni azért a szülőktől, hogy milyen jó, hogy volt időm, és be tudtam menni, és csak jó, hogyha tudunk beszélgetni, mert az nekik mindig megnyugtató, és rengeteg minden kis puzzle darabot mondjuk helyre rak, amit eddig mondjuk ő neki kevergett a fejében, hiszen rengeteg információt kap egész nap. Még a kezelés vége fele is, amikor már mindenkit ismer, és néha tök jó egy-egy ilyen szóval, vagy egy-egy mondattal ezeket a puzzle-öket a helyére tenni.
Mi a tapasztalat? Már a legelején nyitottak a beszélgetésre, amint a gyerek bekerül az osztályukra, vagy azért kell egy kis idő nekik is, hogy magukban helyre rakják a történteket, és utána képesek arra egyáltalán, hogy beszélgessenek?
Hát ugye alapvetően mindig szeretnek beszélgetni, és mindig is kérdeznek. De azért azt mindenki tudja, talán még laikusként is, hogyha az embert egy ilyen sok kéri, hogy közlik vele, hogy a gyermekének daganatos betegsége van, akkor azért az a bizonyos kis köd azért az, hogy mindenkinek ott van így a szeme előtt, vagy az agyában. Tehát, hogy sokat szeretünk beszélgetni, ők is szeretnek kérdezni, mi válaszolunk is nagyon sokszor, de egyszerűen ez a köd azért nem mindig engedi azt, hogy amit ő kérdez, és én válaszoltam, hogy ez meg is maradjon. Tehát ez tök sokszor tapasztalja az ember, hogy megkérdezi újra és újra a szülő, vagy újra és újra a gyermek azt, amit ő már megkérdezte, és én tisztán emlékszem, hogy ezt már megbeszélték többször, mert egyszerűen nem lehet mindig abban a sokban, főleg az elején arra figyelni, amit ugyanő megkérdez, és kíváncsi rá, és amit válaszoltam.
A pánik miatt, vagy annyira eluralkodnak az érzelmek, a félelem, hogy egyszerűen ez egy ilyen megküzdési ösztön lehet, hogy nem is tudok egyszerűen a gondolataimmal foglalkozni, csak a félelem, a túlélés motoszkál benne.
Igen, hát alapvetően ez egy pszichológiai stratégia, szerintem az embernek tudat alatt is, tehát ez így van. Tehát, hogy ők, amikor az ember beszélget ezzel a szülőkkel, főleg diagnózis közléskor is, tehát én látom, hogy ő figyel rám, és kérdez, és adekvátan nagyon-nagyon jókat kérdeznek nagyon sokan, és mi tök jól válaszolunk is rá, és nagyon valamikor hosszan beszélgetünk velük. Egyébként azért tudomány azért leírja, hogy az ilyen diagnózis közlés alapján igazából ilyen 5-15 perc után már nem tud mindenki pontosan figyelni. Mert egyszerűen tényleg annyi az információ, és annyira pánikban van, és sokban van, tudat alatt is minden, hogy ő beszél és kérdez, mi válaszolunk, de a válaszok így nem maradnak meg. Szerintem néha, sőt biztosan, mert egy-két szülővel szoktam beszélgetni, arra sem emlékszik, hogy ezt ő megkérdezte.
Azért ez is kell türelem.
Igen.
Az önök részéről.
Igen.
De
igen.
Hogy ha már tudják, hogy ez mindig így van, akkor már könnyebb azért elfogadni, és türelmesen válaszolni akár harmadjára, negyedjére ugyanarra a kérdésre.
Igen, igen, én mindig erre szoktam azért a kollégákat is figyelmeztetni, hogy mert ez ugye tényleg kevesen vagyunk nővérek, és a szülők tényleg mindig kérdeznek, hiszen neki tök nagyon fontos, hogy mindent tudjon. És amikor a nővérek is szaladnak, futnak, nagyon sok a munka, és ugye a beszélgetés az mindig fontos. És akkor kérdeznek, válaszolunk, és amikor ők is, de már elmondtam neki ötször, és miért nem emlékszik? Hát azért, mert tényleg valamilyen szinten sokban van. Tehát igenis muszáj elmondani ötödjére, hatodjára, hetedjére, és sokkal jobb, hogyha néha, ugye, vagy hát nem is néha, tehát hogy tőlünk tudja a választ, és úgy jó választ kapjon, ugyanazt a választ kapja, mert akkor neki sokkal könnyebb utána tovább lépni, vagy mondjuk egy másik szülővel beszélgetni. Csak azért nem mindig van erre idő pont emiatt, mert az ember rohan, nagyon sok a feladat, csinálni kell, és azért ez nem mindig elég, amikor az ember válaszol.
32. éve dolgozik a Tűzoltó utca hematológiai osztályán. Ilyen jól dolgozni, vagy ennyire hűséges típus, ez hogyan alakult?
Ez nagyon érdekes. Igen, 32. éve dolgozom a hematológiai osztályon, és én nem készültem erre az osztályra, sőt, amikor én végeztem 1991-ben az egészségügyi szakközépiskolában, akkor leérettségiztem, és annyit tudtam, hogy én nem szeretnék gyerekekkel dolgozni, hiszen voltunk gyakorlaton, és mondtam, bárhova, csak gyerekekhez.
Ez nem volt biztos.
Ez az egy biztos volt. Ez az egy biztos volt. Az is tény, hogy egyébként akkor engem a gyerekgyógyászatra a Kriván Gergő doktor tanított. Ez már lehet, hogy egy kicsit meghatározó lehetett, de én akkor is úgy gondoltam, hogy én nem fogok gyerekekkel dolgozni. Én mindent láttam, jártam gyakorlatokra, hogy biztos, hogy nem. És volt két kedves osztálytársam, akik viszont tudták, hogy a gyerekklinikára szeretnek nekünk dolgozni, és mondták, hogy elmegyek-e velük. Hát persze.
És, akkor miért mondott igen?
Mert jobban voltunk, és így mi ne jönnék. Miatt. Persze, igen, persze eljövök. És ahogy az akkori intézetvezető főnővér Marika néni körbevezetik minket, és kérdezte, hogy én is akkor megyek-e, mert akkor is mondtam, hogy én nem szeretnék dolgozni, én csak kísérőként jöttem. És mondta, hogy de azért elmegy? Ja, mondom, persze. És akkor mentünk a klinikán, és szerintem az utolsó állomás volt a hematológiai osztály, akkor kicsit még másképp nézett ki, hiszen az utolsó már többször átépítettük, és akkor engem ott szerintem valami megfogott. Hogy mi a, nem emlékszem, nem tudom, de amikor, ne, egyszerre nem tudom. Tehát, hogy biztos, amikor ott bemutatták, biztos volt egy olyan mondat, ami biztos beragadt. De hogy hova meg, mint azt nem tudom. De amint visszaértünk a Marika nénéhez, akkor kérdezte, hogy na, kedvet kaptam, és mondtam, hogy igen, én a hematológiára belépnék. És akkor így kezdődött, hogy én 91. szeptembere óta így dolgozom. Az is tényleg nagyon-nagyon szeretem a munkámat, nem kérdés. És ez biztos, hogy számít, hogy az ember minden nap úgy megy be, hogy jó ide bemenni dolgozni, jó újra elmondani mindent, jó ugyanazt csinálni, ami nem mindig ugyanaz, van egy bizonyos rutin, de minden nap más, és ez szerintem ez tök fontos.
Most pedig már osztályvezető nővér.
Hát egy jó ideje.
Mióta?
Alapvetően nekem 3 fiam van, és ugye az ember azért elment gyestre, és akkor voltunk otthon, és akkor én már a második fiam után már úgy jöttem vissza, hogy felkértek arra, hogy akkor vezessem az osztályt, tehát ez igazából 2000 óta. Tehát 23. éve vezetem a hematológiai osztályt. Hát biztos a habitusom is ilyen. Én szeretek rendszerben gondolkodni, és szabály szerint gondolkodni, és szeretem azért tényleg így a rendet, a szabályokat, és ez nagyon-nagyon fontos, ahol ilyen nagyon sok beteg, nagyon sok fajta betegség is, akkor ugye több betegséget kezeltünk, még ugye azóta, 91 óta, vagy 2000 óta váltunk ennyire szét, hogy ugye 3 osztály van a Tűzoltó utcai gyerekklinikán, 3 onkológiai osztály, és itt nagyon fontos a szülők miatt, meg tényleg mindenkivel másképp kell beszélni, hogy az ember ezt így tudja hova tenni, és tudja úgy vezetni, vagy úgy csinálni, hogy minden jó legyen. Tehát a szabályok fontosak, azok segítenek. Nem azt mondom, hogy nagyon kocka és szabálykövető vagyok, mert én úgy gondolom, hogy mindig ki lehet lépni az embernek a komfortzónájából, és kicsit jobbra menni, kicsit balra menni, de van egy út, ami menni kell, és ez biztos fontos szülőknek is, és a kollégáknak is, hogy mindig tudják, hogy a fecskendő itt van, és nem pedig ott, ide kell ülni, oda kell tenni a dolgokat, és mindig mindent meg lehet találni.
De mit kell még rendben tartani? Igen, értem, hogy mindennek a helyén kell lenni, hogy meg lehessen találni. De van-e egy szabvány, úgymond arra vonatkozóan is, hogy hogyan bánjunk a gyerekekkel, hogyan bánjunk a szüleikkel, mikor mit mondjunk nekik?
Hát igen, hát szabvány talán nincs, vagy nem is tudom, lehet, hogy...
Nyilván nem egy írott szabványra gondolok, hanem nyilván. Olyan tapasztalatra, ami összegyűlhetett az elmúlt 31-32 évben, és amiket át tudott adni a kollégáknak, a többi nővérnek.
Igen, tehát biztos, hogy kell egy ilyen belső indítatás, hogy, hogy az ember itt jól érezze magát, és tudjon mindenkivel úgy beszélni, hogy az neki igazából jó legyen. Ugye az ilyen osztályokon, és hozzá persze hematológián, és ugye azért egész kis csecsemőtől egész a fiatal felnőtt korig kezelünk gyerekeket, fiúkat, lányokat, kamaszokat, tiniket, csecsemőket. Tehát ugye másképp kell beszélni egy tinivel, vagy éppen egy tini lányjal, mint egy fiúval, vagy éppen egy, hát egy csecsemő az ember nem beszélget, de mondjuk akkor is, hogy megyek oda hozzá, és már látja, hogy az embernek mosolyog a szeme, akkor ő is vissza fog rá mosolyogni. Tehát biztos, hogy talán az embernek van egy ilyen ösztönös valamije, és ezért fogott meg lehet ott 91-ben valami, hogy a gyerekekkel igazából azért könnyebb beszélni, ők őszintébbek talán. Én úgy gondolom, mint a felnőttek.
Hát tehát, hogy akinek valaki meg ettől retteg, hogy a gyerekekkel beszélgessen.
Igen, tehát valaki ettől nagyon fél. Tehát sokan azt mondják, hogy ők nem tudnának a gyerekekkel, mert ők néha tényleg fájóan őszinték. De szerintem ez meg tök jó, hogy velük meg így lehet beszélni, mert pont emiatt tudom őt segíteni abban, hogy mondjuk ő gyógyuljon. És szerintem a kollégákkal is ezzel, hogy az ember azért őszinte, hogy van az emberben egy bennem, biztos van egy következetesség, hogy azért idézőjelben kiszámítható vagyok, tehát tök sokszor tudják, hogy én mit gondolnék, vagy mit lépnék, ha nem vagyok ott. És az nekik is egy biztonságot ad, hogy van egy olyan háttér, akivel egyébként mindent meg lehet beszélni, és mindig segít. Mert néha azért a saját káromra szoktam segíteni, vagy belépni dolgokba, mert az ember saját magát azért a háttérbe helyezi többször, hiszen a segítő szakemberek azért legtöbbször ilyenek, hogy azért magunkat egy kicsit hátrébb soroljuk, és a betegeinket pedig magunk elé.
Azt mondta, hogy a gyerekekkel mindig őszintén lehet beszélgetni. És ön mindig őszinte velük? Gondolok itt arra, hogy mindig pontosan elmondja, hogy a betegségük milyen stádiumban van, mire számíthatnak, milyen kezelések várnak rájuk.
Igen, ugye mindenki a kompetenciáin belül tud beszélgetni a gyerekekkel. Ugye azért ugye az orvosi kompetencia az is, ők beszélgetnek maga az orvosi részről, és utána a gyerekek azért mindig megkérdezik, hogy akkor ez most mi lesz, hogy lesz, és mondjuk ha megkérdezi épp egy új gyerkőc, hogy akkor nekem most ki fog hullani a hajam, akkor biztos nem fogok mellé beszélni, hogy akkor nem biztos, hogy nem, tehát hogy így, ja, nem az ember mindig megmondja őszintén. Vagy ha megkezd, hogy fájni fog? Igen, egy kicsit fájni fog. Nem mondom azt, hogy nem fáj. Mert akkor a gyerkőc tudja, hogy ha én azt mondtam, hogy nem fog fájni, és fájt, akkor én voltam az, aki becsapta.
És utána már nem tud hinni.
Igen, és nekem sem fog hinni, és valószínűleg másoknak sem fog hinni, mert ő tudja, hogy mondjuk éppen egy nővér, vagy nem tudom, ő hazudott nekem, akkor lehet, hogy a másikra nem szabad hazudni sem a gyerekeknek. Maximum az ember nem a teljes igazságot tudja úgy elmondani, de ha rákérdeznek direktbe, akkor muszáj válaszolni a gyereknek a saját szintjén. Nem mindig könnyű, de muszáj nekik megmondani. Az a legfontosabb dolog, hogy őszintén meg kell neki mondani.
Ez jobban megy most, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy ez ösztönösen már akkor is jól ment?
Nem, azok az ember, azok nem ment még olyan könnyen. Meg az ember fiatal is, meg talán nincs tapasztalata, de én tudom, hogy én nagyon szerettem velük lenni, és ugye azt is azért tudjuk, hogy az orvostudomány is rengeteget fejlődött az elmúlt 30 évben, és azért régen sajnos sokkal több gyerkőcöt veszítettünk el, és az én kezeim között is halt meg babó vagy baba, vagy gyerkőc, és ez nagyon-nagyon nehéz volt, és olyankor mi is ugyanúgy a gyerekekkel, a szülőkkel halunk, tehát hogy azt nagyon-nagyon nehéz azért feldolgozni. És nem azt mondom, hogy az emberben most már van tapasztalat, de az ember tudja, hogy ha én mindent megtettem, és mi orvosilag, nővérileg, gyógytornászilag, mindenhogy is megtettünk mindent, és a szülő is ebben partner volt, akkor igazából a szülőnek is, hát nem lehet mondani, könnyű, de azért másabb elveszíteni a gyerkőcét, mint mondjuk hogy hirtelen, én mindig azt mondom, hogy teljesen más egy ilyen gyerkőcöt elveszíteni, mikor tudom, hogy a harc az megvolt, és rengeteget harcoltunk azért, hogy ő meggyógyuljon, mint most az egy óriás, még nagyobb sok, amikor az ember felhívják telefonon, hogy mondjuk a gyerkőcét elütötte az autó, és úgy veszíti el az ember az egészséges gyermekét. Tehát szerintem az emberben is, és a szülőkben is biztos van, megint csak a tudatalattira tudok én így visszahatni, úgy gondolom, hogy ha azért egy ilyen szülő egy daganatos gyerekkel gyereket kap, és vagyis hát ezzel a betegséggel küzdenek, őnekik mindig ott van egy ilyen kis skatujában, hogy azért ott lebeg, hogy én most elveszítettem a gyereket, és nem készül erre, biztos, hogy nem készül, úgy gondolom, hogy nem készül a szülő arra, hogy most meg fog halni. Ez is persze a szülő meghabitus kérdése, hogy ki mennyire pozitív, és ki mennyire pesszimista dolog, de azért ez benne van, és az ember tudja, és látja, ismeri a gyermekét, ismeri a szülő, vagy az orvosi kommunikációt, mindenféle más. És mivel az orvosok is azért igenis őszintén kommunikálnak, tudjuk, hogy már mindent is megtettünk, és már azután is van két lépés, már mindent megtettünk, de ez a, ezek a daganatsejtek, vagy éppen ez a betegség, vagy éppen a szepszis, ez olyan, amit nem tudunk uralni, akkor ezt is muszáj elmondani, hogy erre föl kell készülni, hogy ez is benne van. És néha vannak csodák, mert vannak csodák, és megfordul ez a történet, akkor az ember meg a családdal örül.
Akkor a szülőkkel is így működik a kommunikáció, hogy inkább felkészítem arra, hogy az adott dolognak rossz kimenetele is lehet, vagy ha már látszódnak olyan jelek, amik rossz irányba viszik a kezelést, vagy a gyógyulást, akkor már inkább elmondják nekik, hogy föl tudjanak rá készülni, és nehogy az én váratlan élményként
érjék. El kell mondani, igen. Ugye azért szerencsé, azt is tudjuk, ezek a gyerekek, a daganatos gyerekek nagyon nagy része meggyógyul már. Tehát, hogy alapvetően a munkánknak szerencsére nem az a nagy része, hogy ilyen szomorú történetekre kell felkészülni, vagy felkészíteni a szülőket, hanem a gyógyulásra kell, meg az utána lévő életre kell őket felkészíteni. De azért igenis, hogyha tudjuk, hogy azért ez most már nagyon, mégis ez a rész következik, hogy igenis nem tudjuk uralni ezt a betegséget, akkor igenis őszintén el kell mondani, mert a szülőnek is joga van, és neki ezt kell tudnia, mert neki ezzel foglalkoznia kell. A gyermek egyébként meg tudja, tehát hogy a gyerkőcök. Nekem az a tapasztalatom vissza-vissza gondolva, ugye nálunk a hematológiában nagyon-nagyon ritkán veszítünk el az osztályon gyereket, de amikor még ott sokan voltak, akkor a gyerekek igenis tudták, hogy most már ők el fognak menni.
És olyankor mit lehet csinálni? Akkor hogyan tud segíteni egy beszélgetés? Vagy általában ők ilyenkor bezárnak, vagy nagyon nyitnak, nagyon ragaszkodnak, nagyon kell nekik a közelség?
Az összes. Tehát, hogy ez is, tehát én nagyon sok olyan sok, tehát jó pár olyan gyerkőcre emlékszem, aki tudom, hogy akkor küldte le az anyukáját Túró Rudiért a közértbe, és akkor mondta, hogy ugye itt maradsz. És ő tényleg tudta, és akkor az ember nem tudott más csinálni, csak éppen mondta, hogy fogd a kezem, és akkor az ember fogja a kezét, vagy simogatja őt. Tehát, hogy a gyerek tényleg itt is fájóan őszinte, és nekünk ez sokkal jobban fáj, mint tehát a gyerekeknek teljesen más azért a világuk, amit nekünk felnőtt fejjel szerintem mi nem tudunk megérteni. Meg már másképp gondolkodunk, elfelejtünk, vagy nem tudunk gyerekfejjel. Igen, nem tudunk gyerekfejjel gondolkodni, és azért sokszor, tehát ők lehet, hogy belenyugodnak ebbe. Tehát, hogyha olyan az az állapot, persze ebben is rengeteg típusú dolog van, de hogy én többet éltem meg ilyet, hogy elküldt az anyukáját, és akkor csak maradjon ott az ember, és utána, hogyha a szülő visszajön, akkor az ember nagyon nem tud mit csinálni, csak átölelni és hallgatni őt. És ez a szülőnek nagyon legtöbbször elég.
Mi zajlik a hematológiai osztályon pontosan?
Mi zajlik? Gyógyítás folyik? Óriási nagy elánnal folyik. A gyógyítás, ugye elég nagy teamben dolgozunk, ahhoz képest már, mint hogy ugye van gyógytornászunk, van dietetikusunk, van foglalkoztatónk, itt vagyunk mi a nővérek, itt vannak az orvosok, vannak a tanárok, van az ergoterapeuta, rengeteg önkéntes, és próbáljuk a gyerekeknek, hát gyerekvilággá varázsolni azt az osztályt, hogy ők gyerekek, és maradjanak is gyerekek. És ha tanulnak, akkor tanuljanak, ha óvodások, akkor óvodáskori játékokat játszanak. És a legnagyobb feladat azért most ezekből a sok kis kütyűből őket kirángatni, mert azért a mai világ arra megy, hogy megy a kütyű, a telefon, a tablet.
És kütyűzhetnek? Inkább,
hát kütyűzhetnek, de mi küzdünk nagyon a kütyük ellen. Küzdünk nagyon a kütyük ellen, és aztán rájönnek ők, hogy mennyire jó puzzle-ozni, mennyire jó festeni, mennyire jó gyurmázni kint a játszóházban, vagy mennyire jó kint a teraszon motorozni, vagy éppen teniszezni, vagy majd most éppen pingpongozni, nem azon vagyunk, vagy ezt éppen csúszdázni. Azért a hematológiai része mindenkinek nyitott, de ugye a hematológiai osztálynak van egy terasza, ahova egyre jobban gyerekbarátabb, tehát már babzsákok vannak kint, és ilyen függőfotelek vannak kint, és motorok vannak, és ilyen speciális kis autók, meg kis konyha, meg ilyen kis házikó, hogy ők tényleg gyerekek legyenek.
Ez inkább az óvodás, kisiskolás korúak.
Így van, de azért a babzsák nagyon jó, amikor kiülnek a nagyok. Tehát, hogy az ők, és akkor ott tényleg beszélgetnek. És azért az nekik nagyon-nagyon jó, hogyha végre beszélgetnek egymással, mert akkor rájönnek, hogy ő is azzal küzd, és vagy ő is már neki az volt, ami most neki van, és akkor hogy csinálta, és merre csinálta. Szóval jó, hogyha ők tudnak beszélgetni. Mi azért azon vagyunk, hogy ők beszélgessenek. De ha kütyük vannak a kezükben, akkor elég nehéz. De azért nagyon rajta vagyunk azon, hogy ezeket minél jobban eltegyük.
De hogyan lehet ezt elérni? Gondolom a szülők szabnak egy szabályt, vagy határt, bár mondjuk egy kor fölött már ugye erről nem nagyon beszélhetünk. főleg kamaszkorban, de hogyan lehet őket rávenni, hát nehéz. Tehát azt a telefont, és inkább beszélgess a társattal.
Igen, alapvetően nehéz, de mondjuk azért, rengeteg mindenki partner, tehát partner a tanár, partner a pszichológus, aki azért, ugye ő még jobban, hiszen ezt tanulta, és persze mi sem tudjuk mondani, hogy azért az mennyire fontos a gyermek fejlődésében, mind mozgás, mind az agy és a lélek fejlődésében az, hogy mi mindent kell neki csinálnia, hogy neki babáznia kell, hogy neki veregetnie kell a karikát a karikába, a X-et az X-be, hogy ő ezzel, vagy éppen gyöngyöt kell fűznie, és azzal, hogy ő ezt csinálja, az nem az ő fejlődését támogatja. És azért alapvetően, hogyha ez tök el van mondva, és ezen nagyon-nagyon igyekszünk erre hangsúlyt fektetni, tehát mind a pszichológus, a tanárok, az ergoterapeuta nálunk, ugye a pszichológus, akkor az előbb-utóbb, tehát nálunk megindult egy ilyen fejlődés, egy jó ideje, mert annyira elharapozott ez a rengeteg kütyű, hogy amikor a 2 éves gyerkőc is már kütyüzik, akkor az olyan nehéz. Persze lehet nézni a Bogyós Babócát, mert nagyon cukik meg éppen a mindenféle más mesét. Csak olyan nehéz nekünk, mondjuk nővéreknek arra azért nem mindig van idő figyelni, hogy a gyerkőc mondjuk úgy nézi ezt a mesét egyébként, hogy fekszik az ágyban, és akkor így nézi a mesét. Tehát, hogyha én végig gondolom, akkor nem egészséges így nézni a tévét. És akkor az ember így éppen rászól, hogy oké, ha most éppen tévét néz, mert szakad az eső, vagy nem tudom, most éppen nincsen társa, vagy elfáradt, vagy mondjuk fáj a lábacskája, és most nem tud fölkelni, és oké, nézze a mesét, de ott tegye meg, hogy akkor van kisasztalka, kis szék. Üljön ki a kisasztalhoz, a kis székhez, és mondjuk ott nézze a normális testtartással mondjuk azt a mesét. Szóval rengeteg mindent lehet tenni, csak oda kell figyelni, nincs annyi dolog. Mind oda lehet figyelni.
Ez nem is nővéri feladatkör már, hát amit már elmond, ez teljes mértékben nem. Szülői kompetencia lenne. De hát néha... szülők nincsenek ott, igaz?
De ott vannak.
De mennyit vannak ott?
Rengeteg. Hát igazából azt mondom, hogy nem lehet mondani korhatár, de azért nem csak a hematológián, a másik onkológiai osztályokon is úgy van, hogy azért a kisebb gyerekekkel mondjuk azt, hogy 10 év alatt, 8 év alatt a szülő ott lehet folyamatosan. Tehát igyekszünk biztosítani úgy helyet, hogy a szülő is mondjuk vízszintesen tudjon aludni, és, vagy legalább feküdni, és ne széken kelljen ülni. De mert azért széken ülve nem lehet végigcsinálni egy ilyen kemoterápiás kezelést folyamatában. A szülő is elfárad, senkinek nem jó. Tehát a szülők ott vannak, és a szülőknek is van feladata. Tehát ezzel a szülők besegítenek nagyon sokban a nővéri munkába. Tehát az alapápolási feladatok, mondjuk azt, hogy ez az ő feladatuk. És néha persze számon kell kérni, azzal tud nekem segíteni, hogyha most igenis beadja, beírja, leteszi, letisztázza, megeteti, áthúzza az ágyát, mert már annyi minden más feladatom van, ezt én most pont nem tudom megcsinálni, és akkor azt ötökömet csinálni, és az ember besegít neki. Úgyhogy ők ott vannak, segítenek, csak ők is azért fáradtak is, meg néha egyszerűbb arra menni a kevesebb ellenállás felé, hogy jobb, hogyha én nézem a Bogyó és Babócát, mint hogy most kivegyem, és rengeteg mesekönyv van, mert vannak támogatóink, tele van a polc mesekönyvekkel. De azért az nagyon ritka, hogy mesét olvassanak a gyerekeknek, és ez fáj. Régen én úgy kezdtem, hogy akkor mi voltunk sokan, hogy azért, amikor lement a nagy feladat, akkor alapvetően én leültem a gyerkőc ágyához, és meséltem. A nagyobbakkal meg kártyáztam, meg társasoztam. Az egyébként ez hiányzik, tehát hogy ez így, szerintem ez a gyerekkor. Én tudom, hogy a kütyükön is lehet játszani, meg lehet beszélgetni a másikkal, de azért azt szerintem az nem olyan.
Mennyien vannak most, hány nővér dolgozik az osztályon?
12.
És a régi időkben mennyi?
28. És ez is mikhoz tartozik, hogy a hematológián, hogyha most csak hematológiát nézem, és valamelyik pont megszámoltam, ha minden igaz, 7-en vagyunk azok, akik milyen 50-esek vagyunk, és majdnem 30 éve dolgozunk ott. És akkor azért van egy jó pár, szerencsé egy kis fiatal gárd, de 4-5-6 fő, akik ugye ilyen 30-asok, és mondjuk ők is már állandó tagok, mert 8 éve vannak nálunk. És ugye van mondjuk 3 kismamánk, akik most otthon babáznak. Szóval ugye nagyon állandó csapattal dolgozunk, de mi is ki fogunk öregedni, és nem, még nem látom az utánpótlást az a baj. Én már szívesen átadnám a tudásomat nagyon-nagyon, de még nem érkezett el az idő, hogy valahogy úgy jöjjenek és szeretnének ott dolgozni, mert nagyon-nagyon sok a feladat.
De még van erő önben.
Ja.
Majd kirobban az energiától.
Az van. Igen.
A kiégés az nem közelíti meg még.
Ja, igen, ez egy ilyen jó, a kiégés. Én igazából nem tudom, mi az a kiégés, és eszembe jutott, mikor erre így gondolkodtam, hogy 5-6 évvel ezelőtt voltunk egyik kolléganőmmel, aki szintén a hematológián dolgozik, nagyon-nagyon régen, egy ilyen továbbképzésen, hiszen nekünk is kell járni kötelező továbbképzésekre, és ez egy kiégés tanfolyam volt, és kellett csinálni egy tesztet. De vagy 150-en, 180-on voltunk ott az ország minden részéből nővérek, hát változó korúak. És ki kellett ezt a tesztet dolgozni, mert meg ki kellett tölteni, és akkor ugye ennek vannak kolik határa, 4 alatt minimális, nincs kiégés esélye, nem tudom, most mondok, amit 5 és 8 között, 8 fölött pedig már ott, hát ott ez már kiégés van, és a 180-ban nagyon sokan voltak azért 8 fölötti pontszámmal, középkategóriás sokan között, és szerintem egy ilyen 4-5-en voltunk, akik így 4 alatti pontot értünk el, és akkor így azon gondolkodtuk, amit elrontottunk biztos, hogy és akkor aki tartotta ezt az egészet, ő is mondta, hogy akkor beszéljünk már, hogy honnan jöttünk, és az ember azt mondja, hogy hát gyerekosztályra. A gyerekek szerintem minket úgy tartanak, hogy mi nem éghetünk ki. És ez tényleg, te is mondta, hogy jó, és akkor megkezdte, és melyik gyerekosztályon, és akkor az ember elmondta, hogy hát gyermekonkológián dolgozunk, akkor ilyen síri csönd lett, hogy akkor hogy van az, hogy valaki onkológián dolgozik, és vidám, és hát csak úgy lehet dolgozni a gyerekekkel, hogyha az ember vidám és pörög, és ha őket is arra.
Ilyen alkalmas.
Igen, és arra kell őket sarkalni, hogy igen, és nem kazágyban feküdni, hanem akkor gyere, és akkor tanuljál, és akkor menjünk, mert másképp ezt nem lehet csinálni szerintem.
Otthon is ilyen?
Hát az otthoniakat kéne megkérdezni. Szerintem azért én tudok otthon leülni a popomra.
Hát pihenni, jó, hát pihenni kell.
Igen, de hát azért otthon is meg.
Gondolok itt a lelkületre, a jó kedvre.
Ja, igen. Igen, szerintem ez nagyon fontos, hogy valaki pozitív beállítottságú legyen, vagy ilyen realistán pozitív. Tehát, hogy én nem vagyok egy pessimista típus, szerintem talán sosem voltam. És persze azért az embernek adódnak olyan dolgai, ami arra felé vihetnék, de úgy gondolom, hogy csak úgy lehet jól élni, és főleg gyerekeket gyógyítani is, meg bárkivel kapcsolatban lenni, hogyha az ember egy pozitív beállítottságon, másképp nem lehet. Én legalábbis úgy gondolom, hogy nem lehet élni, hogyha van ilyen szomorú, és semmi sem jó, tehát soha nem jó, meg ugye a pohár is üres. Meg. Szóval, hogy így...
De erre születni kell, nem, hogy valaki ilyen legyen?
Hát lehet, hogy igen. Biztos segít, mert én ugye sportoló voltam gyerekkoromban, tehát hogy az is biztos, hogy számít, hogyha valaki sportoló. És akkor, és ez már kicsit elefe arra felem nyomja. De szerintem biztos, hogy így születtem. Nem tudom. Igen.
Kicsit az osztályról még beszélgessünk, hogy ha valaki bekerül, nagyjából nyilván változó a kezelés, hogy milyen kezelést kap, meg a betegség súlyossága, de mennyi ideig vannak bent a gyerekek?
Hát ugye a hematológiai osztályon főleg ugye leukémiás gyermekeket gyógyítunk, 90%-ban, illetve ugye a Hodgkin-linfómás gyerkőcöket. És egy leukémiás gyerkőc általában 6 és 1 év között van az ő kezelése. Tehát minimum 6 hónap, de 1 év lehet. Ugye ez rengeteg mindentől függ. És ők nagyon-nagyon sokat vannak bent, tehát ők tényleg viszonylag keveset vannak otthon. És az jellemzi őket, hogy a szülők és az anyuka, vagy éppen bárki más. Tehát tényleg egy ilyen családias hangulat alakul ki, mert ők nagyon-nagyon sokat vannak velünk. Meg ugye ők nagyon-nagyon hirtelen tudnak mondjuk így mondani, hogy rosszul lenni. Tehát, hogy ők eleve ők is egy stresszben élnek az egész család, és mi is alapvetően tudunk ugrani azonnal a problémákra. És azért sokszor azért nem mennek haza a gyerekek, mert azért nem engedjük őket haza, mert van elég tapasztalat, és mi erre nagyon odafigyelünk, hogy nekik most itt kell maradniuk, még hogyha a gyerkőt szétszedése a kórtermet is annyira jól van, de a vérképe ezt nem engedi meg, és néha nem nehéz megérteni, hogy most miért kell itt lenni, még az én gyerekem nagyon-nagyon jól van, mert a labor nem ezt mutatja, és mi tudjuk, hogy ilyenkor nagy baj lehet. És azért szeretnénk, hogy itt maradjon, mert tudjuk, hogy bármennyire lakik közel vagy távol, főleg ha távol, nem érnek vissza, és akkor tényleg nagyon nagy baj lehet, és nagyon a tragédia lehet abból, hogyha nem érnek vissza az osztályra.
Mert ilyenkor mi történik, hogyha hirtelen...
Hát ez egy akut életveszélyes állapot tud neki nálunk nagyon-nagyon hamar kialakulni, hiszen ez egy csontvelő betegség, szerintem sok orvos már beszélt erről, tehát hogy emiatt ők azért hirtelen kerülhetnek olyan válságos állapotban, amikor nagyon sok mindent kell azonnal tenni értük, most szoktunk egy ilyen perceken belül, vagy fél órán belül el kell kezdeni az antibiotikus kezelés, vagy úgymond a szupporti terápiát, hogy ott ne legyen tényleg nagyon baj. És hogyha valaki messze van, és nem indul el, vagy még az ember úgy gondolja, hogy még ezt berakom a szatyorba, akkor azok percek. És ez jobb, hogyha ott vannak velünk, és mi majd ott vigyázunk rájuk.
És hogyha olyan a vérkép, akkor meg úgy döntenek, hogy néhány napra hazamehet?
Így van.
De csak néhány napra?
De csak néhány napra. És ez is mindig vérképfüggő, tehát a másik, talán a többi betegnél is így van a leukémiás gyerekeknél, ugye mindig szoktam a szülőknek is mondani, hogy ami a legnehezebb, meg ami nagyon-nagyon biztos, a legbiztosabb, az a bizonytalanság. Mert ugye mindig a gyerkőc vérképétől függ az, hogy én mit fogok mondani, vagy az orvos mit mond, ugye mit mondunk így együtt, hogy lehet, hogy azt mondjuk szerdán, hogy tök jó, ma jó a vérképe, és lehet ugyanis, hogy holnap haza lehet menni 2 napra, és akkor már mindenki készül, fú, de jó, végre otthon leszünk 2 napot, és akkor megvan a csütörtök reggeli vérkép, és akkor meg azt mondjuk, hogy hát nem lehet hazamenni. És ez nagyon rossz, mert tök sokszor az ember azt mondja, hogy mi össze-vissza beszélünk. Nem beszélünk össze-vissza, azért azt mondom, hogy valószínű, úgy kell készülni, de mindig ezt szoktam mondani, de a vérképük, ami nem az enyém, hanem a gyerköckéjé, és éppen úgy alakul a csontal, hogy most úgy akar működni, vagy a mája úgy működik, vagy valami gyulladás elindul éjszaka, amit éjszaka jön, akkor azzal nincs mit tenni, akkor nem mennek haza. Vagy úgy engedjük néha őket haza, hogy napközben hazaengedjük, de éjszaka ott kell aludni bent nálunk. Mert éjszaka mi vigyázunk rájuk, mi paraméterezzük, mérjük a vérnyomását, a hőjét, a pulzusát. Napközben meg ugye a szülő otthon van a gyerkőcével, és akkor látja, hogy ott minden tök oké, rendben van, de azt is látja, hogy reggel hazajöttek, és közben inkább mégis bement a szobájába, és elfekszik, és nem jön, akkor ő látja, és azonnal vissza tudnak jönni. De ezt mi mindig tudjuk, hogy mikor mi tudunk nekik megengedni, még ha nehéz elfogadni is, mert ez tényleg nagyon nehéz.
Ez ilyenkor a szülők részéről is teljes feladást kíván. Tehát az egyik szülő, gondolom, ott abban a pillanatban felhagy az addigi életével, szünetelteti, és csak erre fókuszál a gyerek gyógyulására.
Igen, ez nagyon nehéz ugye minden családnak és minden szülőnek, hiszen ugye persze az sem mindegy, hogy ugye mekkora a beteg gyerkőc, vagy éppen milyen testvére van otthon, vagy éppen segítsége van-e. Tehát van-e a szülőnek éppen anyukája, vagy anyósa, vagy éppen keresztülője, vagy testvére, aki egyetlen tud segíteni, mert azért nagyon sokszor olyan családdal is találkozunk, ahol csak az anya van, aki eddig dolgozott, és most itt van a beteg gyerek, és akkor őnek itt kell lennie, és akkor most ott őneki nincsen senkije. Tehát, hogy ez is nagyon nehéz az ilyeneknek, és ilyenkor segítenünk kell. Mert van a szociális munkás is, aki ebben segít, vagy éppen az ember próbál kutatni valamit, hogy akkor hogy vagy az alapítvány. Tehát, hogy így nagyon-nagyon nehéz, és nagyon tág, hogy akkor hogy lehet ezt megoldani, de nagyon nehéz egy családnak ezt így, nagy Isten, mondjuk van még egy beteg gyerkőc, vagy egy pici baba otthon. Tehát, hogy ezt belegondolunk, ez egy nagyon-nagyon nehéz és egy kihívásos helyzet, és borzasztóan nagy feladat egy családnak. Egy egészséges családnak, hát még egy csonkább családnak.
Az ön pozitív hozzáállását azt sem törte meg, hogy 10 évvel ezelőtt fejezte be a harcot, ugye ön is érintett, mert hogy melldaganata volt.
Így van.
Amikor beszéltünk korábban, azt mondta, hogy sokan talán ezt nem is tudják erről, mert hogy végig dolgozott abban az időben is.
Igen, hát ez nekem is egy derültékből villámcsapás volt alapvetően 10 évvel ezelőtt, hogy akkor nekem most egy ilyen betegségem van, és ez aki azért tudta, főleg hát persze az osztályon dolgozók, és azért a közöttem kollégák, hát ez egy mindenkit sokkolt, hát engem is, tehát hogy az ember ilyenkor, és én átéltem azt, amit mondjuk most a szülők élnek át, tehát hogy akkor miért én, mikor én így vagyok, és ezt csináltam, és így csinálom, és egészséges vagyok, és 3 gyerekem van, és nem tudom, tehát hogy az ember így végig zongorázza, és nem találja meg az okot, hogy ez most miért van. És a szülők is ezt élik meg, és én is ezt éltem meg, és ez én azt mondom, hogy akkor vagy meg kell találnunk az okot és lezárni, vagy kitalálni egy okot. Ez biztos ezért volt, és pont. És onnan tovább kell lépni, és onnan már csak a feladatra kell koncentrálni. Én is ezt csináltam.
Talált okot?
Igen, én megtaláltam egy okot, hogy igen, akkor ezért volt, és pont. És utána tovább léptem.
És miért volt?
Én azt vizionáltam igazából magamnak, hogy ez nem mindig genetikai, meg annyi rizikotényező van, amiben nekem nem volt meg szinte semmi, sőt nulla. Egyetlen rizikotényezőt fogadtam el, hogy nekem anyai ágon a nagynénémnek volt szintén melldaganata, és kitalált, jó, akkor nekem ezért lett, kész. És akkor jó, nekem is van, végcsinálom, műtét, kemoterápia, sugárterápia, minden mellékhatásával együtt, és akkor nekem onnan jó. És én nagyon emlékszem arra, hogy mikor betoltak a műtőbe, a műtétre, és onnan kijöttem, én már tökre úgy jöttem ki az ágyon, tisztán emlékszem. Akkor én már meggyógyultam. Csak most még kell egy ilyen szükséges rossz, amit végig kell csinálni, hogy biztos, hogy semmi sejt ne maradjon. Biztos, én nekem ez így oké. És ez 10 éve volt.
Azóta máshogy tud kommunikálni a betegekkel, a gyerekekkel, a szülőkkel?
Én biztos, hogy sokat számít. Igen, én amikor ugye azért jártam a kezelésre, és végigéltem jó pár olyan dolgot, amit eddig én azt mondtam el a lányoknak is, hogy a szülők úsznak az árral, mi meg kint vagyunk a parton, és próbáljuk őket így mondani, erre ússzál, meg arra ússzál. És akkor ugye, amikor én bekerültem ebbe a folyóba, akkor láttam idézőben magamat kívülről, hogy az ember mi mindent csinál. Vagy hogy mondja, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy, hiába mondja nekem, én erre úszok, egyszer nem tudok arra úszni, mert nehéz. És a szülők is ezt érik meg. Tehát biztos, hogy sokat változott, és én rengeteget beszélgettem akkor a kollégákkal is, meg hát persze magamban is rengeteg mindent azért kicsit át kellett értékelni, hogy, hogy ezt azért ők hogy élik meg. Tehát én eddig is tudtam, hogy nekik ez nehéz, hiszen az ember, aki ilyen segítőpályán dolgozik, azért általában az elég magas empátiával rendelkezik, és ez így nem volt baj, de azért az sok mindenben átértékelt, hogy az ember hogy beszél a szülővel. Tudom, hogy neki most nem kell neki semmit mondjak, vagy egy kamaszlánnyal, hogy nem kell neki azt mondani, legalábbis én tökre arrésztem, hogy kihullik a hajad, igen. De majd olyan szép meg fog nőni, hogy az nagyon jó, de most 6 hónapig nem lesz hajam. Tehát, hogy hiába mondod nekem azt, hogy majd szép hajam lesz. De most nincs, és holnap se lesz, meg azután se lesz. És én akkor tudom, megiskeltem meg, ne mondd nekem azt, hogy majd szép lesz a hajam. Majd akkor, amikor majd kinőtt, akkor mondhatod, hogy szép a hajam, mert akkor ez nekem rossz. Úgyhogy nem is szoktam sose ilyet mondani a gyerekeknek, hogy akkor majd sokkal szebb lesz, meg göndör lesz, meg fú, de jó. Én nem szoktam ilyet mondani.
Nem mert... lehet, hogy ez volt az ok? Hogy még könnyebb legyen a munkája a hematológia osztályon?
Hát lehet, hogy igen. Biztos, hogy sokat számít. Tehát a kamaszokkal való kommunikációban és némely szülővel biztos, hogy sokat számít, hogyha ők valamilyen szinten ezt tudják. Talán hitelesebb az embert. Tehát nem úgy látnak, aki a folyó túlsóján kapálózik, meg ott irányít az ostorral, hanem tudják, hogy én tudom, hogy miről beszélek, mert átéltem ezt.
Vagy épp és jobban el is fogadják így öntől,
igen.
Nem?
Igen. Úgy alapvetően ez nem minden szülővel beszélem meg, vagy beszéltem meg, de tudom, hogy van egy szülő, aki annyira sokban van, vagy éppen annyira negatív, vagy éppen nem, egyszer nem tudja magában összerakni a képet, akkor azért leszoktam ülni, hogy akkor na beszélgessük egy kicsit, és akkor elmondom, hogy mi volt, és akkor így talán látom is, hogy akkor akkor tök jó, mert akkor tényleg értem, hogy akkor most mi lesz, meg hogy lesz, és ez néha tényleg segít.
Az egész osztály rendkívüli lehet hozzáállás tekintetében, díjazták is az önök munkáját néhány évvel ezelőtt a Démétér díjjal, melyet a daganatos megbetegedésben szenvedő gyerekek gyógyítása iránt elhivatott kórházi csapatok, orvosok és szakápolók mindennapi munkájának elismerésére alapítottak. És azt is írták, igen, hogy a szaktudáson kívül a díj odaítélésében az emberi hozzáállás is meghatározó szerepet játszott.
Hát mindannyian vagyunk ilyenek, tehát az egész osztály azért, mind az orvosaink és mindenki más, tényleg mindenki ilyen mosolygós és pörgős, és persze nekünk is vannak rossz napjaink, mert nem igaz, hogy nincsenek az embernek rossz napjai, de az ember olyan családokért és olyan gyerekekért küzd, akivel muszáj az embernek úgy beszélni, hogy tök oké. Ugye szoktam mondani, én nem tudom letenni, vagy vannak olyan szakmák, hogy le kell tenni, ami otthon van, és akkor, de azért ez sem így működik. Tehát, hogy az ember belép a hematológiai ajtón, akkor nem tudom letenni az otthoni gondjaimat valamilyen szinten, de hogyha ezt eldöntöm fejben, már nem azzal tudok foglalkozni, mert nekem annyi dolgom van, hogy nem bírok ilyenkor mással foglalkozni, csak az osztályon lévő rengeteg feladattal, de hogy én biztos, hogy nem osztom meg a szülőkkel sem, hogyha nekem gondjaim vannak, és azt nem is látják. Azt néha látják, hogy hú, most az Angelika nem annyira mosolygós a szeme a maszk mögött, mert éppen gondja van, akkor meg is nézik, hogy sok a baj, nem megoldom, semmi gond nincsen, csak nyugodtan kérdezzem, bármi más van, de hát néha tényleg sok a gond és sok a feladat, amit meg kell oldani, de ezt biztos, hogy nem tehetem rá az ottani családokra, vagy a gyerekekre. Néha egymás között azért ezt megbeszéljük, és akkor jobban elfogadják a másikat, hogy huha, neked most kicsit sok a gondod, bajod, akkor én most nem mennék oda az enyémmel. Ez mondjuk tök jó. Tehát azért a kommunikáció mindig nagyon-nagyon fontos.
És visszafele, ha hazamegy, akkor leteszi még a kórház kiáratánál az ottani dolgokat?
Hát nem mindig lehet letenni, de alapvetően, tehát otthon azért nem téma ez. Akkor téma, amikor az ember csörög a telefonja, vagy pityog a telefon, hogy akkor messenger. Hát fel.
Mit szólnak hozzá a gyerekek? Három nagyfia van.
Ha megszokták. Tehát tudják, hogy ilyen vagyok, és akkor ezt is meg kell tanulni, hogy én kikapcsolódom, hazamegyek, tökötcsálom a dolgomat, csörög a telefon, fölveszem, ha gond van, végig gondol, megold, letesz, és csinálom tovább a dolgom. Ezzel mindenkinek feladata van. Én sem voltam mindig olyan, amíg az ember ott rágta magát, meg jaj, meg hú, meg ha, meg. De azt tudom, hogy nekik az nem jó. És én már jó ideje azért erről már így leszoktam, hogy ezt így átadjam. Hanem, jó, telefon, megbeszél, esetleg két mondatban kidurogom magam, de utána én otthon vagyok, akkor otthon vagyok. Ha a klinikán vagyok, akkor a klinikán vagyok.
És a kettőn kívül mi az, ami azért mégiscsak erőt ad, feltölti?
A gyerekeken kívül? Hát az ember azért igyekszik kikapcsolódni. Én nagyon szerettek, ugye én sportoló voltam gyerekkoromban, és nagyon szerettek a mai napig is sportolni, tehát mondjuk, hogy én edzőteremben járok, akkor ott nagyon jó kitok kapcsolni, hiszen ott a telefonomat kikapcsolom, tehát ott nincs nálam a telefon, azért egy ilyen másfél-két óra telefon nélkül lét, az nagyon-nagyon jó. Aztán ugyanis a sport, hogy amikor beköszönt a tavasz, egész őszig, akkor én nagyon sokszor én kerékpárra járok dolgozni. És azért ezt én mindenkinek tudom ajánlani, ezt szerintem ez nagyon-nagyon jó,
hogy
az ember...
Hát azt is mondja, hogy hány kilométer ja, igen. A helyétől.
Igen, azért az 20 kilométer oda és 20 kilométer vissza, egy nagy szintkülönbségekkel. De szóval, hogy szerintem eleve a sport az erőt ad. Tehát, hogy az ember még jobban tud dolgozni. És a másik meg tök jó ki tud kapcsolni. Tehát, hogy az ember, mikor szerintem sportol, gyalogol, sétál, fut, nem tudom, kerékpározik, akkor az azért azt segíti abban, hogy a gondolatait így rendbe rakja, helyre rakja, hogy akkor ezzel még van feladatom. Mi nők szerintem tudjuk, hogy jó, akkor az ebben a dobozban előre, és majd holnap kinyitom. És ezzel meg nincs feladatom, akkor azt lezártam, tök oké, rendben van, jó érzést tölt el, hogy ezt befejeztem. Tehát szerintem a sport az nagyon fontos, és ez engem feltölt. A másik pedig, én nagyon szeretem a Balaton, tehát én nagyon ilyen Balaton imádó vagyok, úgyhogy ha tehetem, akkor én a Balatonon vagyok, és Tihanyban vagyok, a Levendulákkal vagyok, tehát hogy ez nagyon hamar fel tud engem tölteni, meg hát persze nekem azért nagyobbak a gyerekeim, már felnőttek, és azért az tök jó, hogyha mondjuk ők ott vannak, és akkor az maga teljesen kikapcsolja az ember fejét, hogyha a gyerkőceim mondjuk ott vannak vele. Meg hát bárki más, a barátaim, tehát meg a szabad levegőt, tehát hogy szerintem meg kell tanulni egyébként kikapcsolni bármi is az embernek. Tehát hogyha most köt, akkor ha az kikapcsolja, akkor éppen köt. Tehát hogy csak találja meg azt a kikapcsolódást és feltöltődést, ami neki jó. És nem a másik embernek, meg a szomszédjának, meg a férjének, hanem az nekem oké, és fogadjam el, hogy meg ő is fogadja el, hogy nekem ez oké, én meg elfogadom, hogy neki az oké. És akkor így lehet szerintem pozitívan is jól élni.
Nagyon szépen köszönöm. Tökéletes zárás. Szabó Angelikát hallották, aki osztályvezető ápoló a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika Tűzoltó utcai részlegének hematológiai osztályán. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.